a mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket karácsony első napján. Örülök, hogy ilyen sokan együtt vagyunk Isten házában, hogy az ő szavát meghallgassuk, neki válaszoljunk. A 327. dicséretünknek az első versét énekeljük először. Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel. Foglaljunk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 315. dicséretünk első 6 versének eléneklésével. Jézus születésének a történetét fogjuk ezáltal elénekelni. Az első versszak így kezdődik: Krisztus Urunknak áldott születésén. Az első fejezet első 14 verséből.
Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy Istentől küldött ember, akinek János volt a neve. Tanúskodni jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, már eljött a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Akik nem vérből, sem a test akaratából, sem a férfiú indulatából, hanem az Istentől születtek. Az ige testé lett, és közöttünk lakozott. És láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mennyi édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked ezt a szép ünnepet. Köszönjük neked azt, hogy a te szereteted ünnepe lehet a karácsony. És köszönjük azt is, hogy azt akarod, hogy mi megértsük a te szeretetedet, hogy azért küldted a te fiadat el, hogy világos legyen a mi életünkben, hogy mennyire sok minden elválaszt te tőled, de mégis lehet közünk te hozzád. És ez a karácsonynak az igazi üzenete, hogy újra közel kerülhetünk te hozzád, egészen közel. Légy áldott, Urunk, azért, mert te azt akarod, hogy mi megismerjük az igazságot, hogy mi világosságban járjunk. Köszönjük neked így ezt a napot. Köszönjük a te áldásaidat, az örömöt. Köszönjük a családi ünnepet. Köszönjük, hogy együtt lehetünk a szeretteinkkel. Kérünk azokért, akik már nem lehetnek közöttünk, hogy vigasztald meg azokat, akik elveszítették az ő szeretteiket. És kérünk azért is, hogy itt légy most közöttünk a te szent lelked által, hogy tudjunk igazán a te igédre figyelni, légy az ige hirdetőivel és hallgatóival. És kérünk azért, hogy ne üres kézzel menjünk el innen, hanem örömmel, a te örömöddel, amelyet te akarsz nekünk adni. Légy, Uram, így közöttünk. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét a 85. Zsoltár 3. verséből olvasom. Megbocsátottad néped bűnét, elengedted minden vétkét. Amen. A 166. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumából, a 8. fejezet 32. verséből. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, tapasztalataim szerint karácsony napjaiban a legtöbb ember utazásra indul. Elhagyja a valóságot, és megérkezik egy álomvilágba. Elhagyja a valóságot. A valóságot, amely egész évben körülvesz minket, sokszor kifejezetten nyomasztónak érezzük. Lépten nyomon szembesülünk a kudarcainkkal. Az iskolában, a munkahelyünkön, a családunkban, más kapcsolatainkban tehetségtelennek érezzük magunkat, túlterheltnek érezzük magunkat, esetleg anyagi gondokkal küzdünk, sokszor ránk telepszik a magány. Ez az, ami körülvesz minket az év majdnem 365 napjában, ez a mi valóságunk. Nagyon szeretnénk kikapcsolódni, kiszállni ebből, és élvezni egy kicsit az életet. Éppen ezért a karácsony napjait sokan megpróbálják egyfajta álomvilággá varázsolni. Ez a varázslás természetesen nem szó szerint értendő, de mégis tetten érhető a karácsonyra való készülődésünkben. Sokan megpróbálják ezt a varázslást, hogyan? Hát egyrészt takarítanak. Reggeltől estig, hét elejétől hét végéig takarítanak, hogy egy kicsit más legyen az otthon. Hogy szebb legyen. Hogy egy kicsit olyan legyen, mint a filmekben, a könyvekben, olyan, amilyenről álmodozni szoktunk. Sokan sütnek, főznek mindenféle különlegességet. Ne azt tegyük, amit mindig is eszünk, hanem valami mást, valami jobbat, valami különlegeset. Hadd érezzük magunkat is különlegesnek. Lehet látni, hogy a december hónapját sokan mekkora erőbedobással dolgozzák át. Miért? Azért, hogy előre ledolgozzák a karácsony hetét. Hogy amikor eljönnek ezek a napok, akkor ne azt tegyék, amit tenniük kell, hanem azt, amihez kedvük támad. Megajándékozzák rokonaikat, ismerőseiket, hogy úgy érezhessék, tartoznak valahova, hogy szeretik őket. Szeretnék elhitetni magukkal, és el is hinni, hogy képesek bensőséges kapcsolatok kialakítására és fenntartására. Énekelnek a karácsonyfa mellett, hogy a gyermekkor fénye, elfeledett boldogsága egy pár perc erejéig visszatérjen az életükbe. Milyen boldog idők is voltak azok. Hát ezt a varázslást nagyon sokan űzik, nagyon sokan szeretnének álmodozni egy kicsit. Annyira sokan, hogy ez már egy világméretű jelenségnek mondható. Karácsony napjaiban a világ gondűző, kellemes, édes álomba merül. Reggelenként rendszerint engem ér az a megtiszteltetés, vagy hát mondjuk egy kicsit prózaiban rám hárul az a feladat, hogy felébresszem a gyerekeinket. Aki már tett valami ehhez hasonlót, az tudja, hogy ez mennyire kellemetlen dolog. Egy gyereket kihúzni az ágyból, miközben ő legszívesebben aludna tovább, hát az mivel jár? Ellenkezéssel, morgolódással, esetleg egy néhány harapással. Senki nem szereti, ha felébresztik. Mi sem szeretjük, pedig már nem vagyunk gyerekek. Amit ebben az igében olvastunk, az egy ébresztés. Jézus fel akar minket ébreszteni. Karácsonyi álomvilágunkba szinte beleharsogja ezt az üzenetet, megismeritek az igazságot. És ezt hallva kérdések támadnak bennünk, hát egyrészt minek kell nekem megismerni az igazságot? Hát ismerem én azt, nem? Hát abban élek. Kettő, minek kell nekem olyan értelemben is most megismernem, hogy miért emlékeztetnek erre engem? Hát most örülök, hogy sikerült kizárnom egy kicsit, és elmerültem egy álomban, és miért nem hagy benne Jézus? Nekem szükségem van erre a kis álmodozásra. Hát hadd válaszoljak úgy, hogy a valóság, ahogy Jézus ismeri azt, némiképp különbözik attól, ahogyan mi gondolkozunk róla. És ebből fakad a következő gondolat is, mivel különbözik, érdemes megismernünk. Nem véletlen, hogy Jézusnak ez volt a célja, hogy ráébressze az embereket az igazságra. Hát mi az igazság? Ahogyan Jézus látja az igazságot, a valóságot, az egyrészt rosszabb, mint ahogy mi látjuk, másrészt jobb. Hát hogyan látja ő rosszabbnak a valóságot? Néhány dolgot hadd mondjak arról, mi Isten diagnózisa velünk kapcsolatban. Csak három dolgot mondok, lehetne többet is, de most legyen ennyi elég. Egyrészt gyűlöljük az Istent. Talán ez egy kicsit erősen hat. A legtöbb ember úgy gondolkozik magáról, hogy hát nem gyűlölöm én az Istent, igazából nem is ismerem. Honnan kellene nekem őt ismernem, mi okom lenne őt gyűlölni. Pedig a Biblia azt mondja, hogy valósággal gyűlöljük őt. Miért? Azért, mert Isten megmondja nekünk, hogy mit gondoljunk, és hogy mit tegyünk. És az emberek ezt nem szeretik. Senki nem szereti. Amikor szóba kerülnek más vallások, buddhizmus, iszlám, stb., azt az emberek úgy könnyebben zsebre teszik. Vagy ha nem is teszik zsebre, akkor legyintenek egy jó indulatút. Ott nem akarják annyira megmondani, hogy mit gondoljunk és mit tegyünk, de a kereszténység Istene megmondja. És sokan ezt úgy érzékelik, hogy hát akkor ő elnyom engem. Nem akar nekem szabadságot adni. És amikor ez kiderül, hogy Istennek ilyen szándékai vannak, már nem az elnyomás szándéka, hanem a vezetésnek a szándéka, akkor sokan szívük mélyéről meggyűlölik őt. Azt is elmondja rólunk az ige, hogy önimádók vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy állítunk magunknak egy szobrot, és mindenkit megkérünk, hogy hódoljon előtte, de magunknak akarunk mindent, abszolút mindent. Például a karácsonyi ajándékokat. Ugye, amikor eljön a karácsony, odarakjuk az ajándékokat a fa alá, akkor a gyerekek, akik még nagyon őszintén és leplezetlenül közelednek a dolgokhoz, rögtön megkérdezik, hogy melyik az övék. A többi ez nem olyan érdekes. Melyik az övék? És olyan ajándék van-e benne, amilyet szerettek volna? Mert ha nem, akkor az nem lényeges. Akkor az nem jó. Hát mi felnőttek már tudunk kultúráltan viselkedni. Mi úgy csinálunk, mintha érdekelne minket az, hogy a többiek mit szólnak az ajándékainkhoz. Persze valamilyen szinten érdekel is minket, nem azt állítom, hogy nem. De azért minket is az érdekel, hogy mivel leszünk mi gazdagabbak. De ez csak egy példa az önimádatunkra. Talán a legkisebb példa. A lényeg az, hogy valóban mindent magunknak akarunk. Anyagi javakat, szellemi javakat, dicsőséget. Ha el kell nyomnunk ennek érdekében másokat, akkor elnyomjuk őket. Mert az a fontos, hogy velünk mi van. És egy harmadik példát is hadd mondjak. Sokszor tönkre tesszük mind a magunk, mind mások életét. Adódott rá lehetőségem, hogy elég sok családnak az életébe belelássak, gyülekezeten belül és kívül egyaránt, akár távoli felmenőkig is, és sokszor azt látom, hogy annyira megnyomorítják az emberek egymás életét. Az esetek kisebb százalékában szándékosan, a nagyobb százalékában nem szándékosan, de mégis nagyon szisztematikusan. Mert van egy szülő, aki rettentő szigorú. Van egy másik, aki semmit nem követel, azt csinál a gyerek, amit akar. És százféle más módon meg lehet nyomorítani egymás életét. Férje a feleségét, fordítva is. Miért? Hát ilyenek vagyunk. Sajnos ilyenek vagyunk. Ezt hozzuk, és ezt adjuk tovább másoknak is. Amikor Jézus körülnéz, és látja a valóságot, akkor részben rosszabbnak látja azt, mint ahogy mi látjuk. Gyűlöljük az Istent, önimádók vagyunk, megnyomorítjuk, elrontjuk egymás életét. Ugyanakkor, amit ő lát, abban a jó is több, mint ahogyan mi látjuk azt. Erre is hadd mondjak három példát. Jézus látja Isten töretlen szeretetét. Mi úgy gondolkoznánk, hogyha igaz, amit az előbb elmondtam, akkor Isten nem szerethet minket. De Jézus azt látja, hogy Isten kitartóan, hűségesen szeret minket. Emlékezzünk vissza arra, hogy amikor Isten kiűzte a paradicsomból Ádámot és Évát, odaállította úgymond az angyalt a határra, mi az első dolog, ami ezután le van írva a Bibliában? Az, hogy Isten készített bőrruhákat az embernek, és odaadta. Tessék, ne fázzatok! Vagy tessék, ezek megvédenek titeket a környezeti viszontagságoktól. Haragudott az ember bűnére, ugyanakkor az ő gondviselő szeretetét nem szüntette meg. Isten olyan, mint egy jó szülő, akkor is szereti a gyermekét, ha az fellázadt ellene. Nagyon jó látni Istennek ezt a gondviselő szeretetét minden ember életében. Nem mindenki jut hitre, nem mindenki válik Isten gyermekévé, de Isten gondviselő szeretete mindannyiunk életében jelen van. Jézus azt is látja, hogy Isten felkínálja az üdvösséget ő benne. Jézus meghalt a kereszten, és aki tőle kéri bűnei bocsánatát, azt Isten visszafogadja. Úgymond nyitva van az ajtaja. Lehet hallani sokszor elég közelről is olyan dolgokat, hogy tönkre ment egy kapcsolat. A szülő és a gyermekek kapcsolata. És a gyermek elköltözött, megharagudott, stb. De a szülő általában nagyon szereti a gyermekét, még így is, és visszavárja. Hát Istennek a szeretetéről is ezt lehet elmondani, az ő üdvözítő kegyelme szól, felajánlatik mindannyiunk számára. És Jézus azt is pontosan látta, hogy milyen munkát végez Isten a hívők szívében. Hogy az az élet, ami eredendően romokban hevert, az napról napra, lépésről lépésre felépül, mert Isten építgeti. Hát ez az igazság. Részben rosszabb, részben jobb, mint ahogy azt mi látjuk. És Jézus azt szeretné, hogy ezt az igazságot mindannyian ismerjük meg. Az a görög szó, ami a kijelentésre vonatkozik, amikor azt mondja Isten, hogy kijelent nekünk valamit, az egy olyan szóval van körülírva, amivel például azt akarták jelezni sok esetben az ókori színházakban, hogy most elhúzzuk a függönyt. Beültek az emberek a nézőtérre, nézték a színpadot, illetve annak az első néhány méterét, de utána nem láttak semmit, el volt húzva a függöny. De egyszer csak valaki odaállt, és láthatóvá tette, hogy mi van a színfalak mögött. Isten is, amikor beszél hozzánk az ő igéjéből, akkor ráirányítja a figyelmünket arra a valóságra, ahogyan ő látja a dolgokat. Most, amikor itt vagyunk, azért vagyunk itt, mert Isten minket is be akar avatni az igazságba. Az igazság részben rosszabb, részben jobb, mint ahogy mi azt látjuk. És folytatja Jézus. Az igazság megszabadít titeket. Mit jelent ez? Egész egyszerűen azt jelenti, hogy ha én úgy fogom fel a dolgokat, a valóságot, ahogyan Jézus fogja fel, tehát ahogyan az van, akkor szabad emberré fogok válni. A Bibliában, ha azt olvassuk valakiről, hogy szabad ember, akkor az valami nagyon jót jelent. Jelenti egyrészt azt, hogy sok dologtól megszabadulunk, ami jelen volt, van az életünkben, és rombolja azt. Hát mitől szabadít meg minket Jézus? Hát megszabadít egyrészt a bűntől. Az előbb már említettem, hogy milyenek vagyunk, gyűlöljük Istent, önimádók vagyunk, tönkretesszük egymás életét, ez a bűn törvénye bennünk. Ilyenek vagyunk szinte, arra vagyunk beállítva, hogy csak a rosszat tegyük. Ez a bűn törvénye. És Jézus azt mondja, hogy ettől a törvénytől meg lehet szabadulni. Nem azt jelenti ez, hogy tökéletesek leszünk, soha semmi rosszat nem fogunk elkövetni ezután, a késztetés ott lesz bennünk, de ahogy Pál apostol fogalmaz, a bűn nem fog uralkodni bennünk. Már képesek leszünk ellenállni, valami jót tenni helyette. Azt is mondja Jézus, hogy megszabadulunk a félelemtől. Nagyon sok ember félelemben éli az életét, a mindennapjait. És most nem elsősorban arra gondolok, hogy jaj, megtámadnak engem az utcán, hanem a kapcsolatainkra. Az emberek félnek egymástól. Sokszor családon belül is, hogy jaj, most mit fog mondani legközelebb? Mivel akar megint agyonnyomni engem? Vagy a munkahelyemben mi lesz? És menjünk csak végig az utcán, azt fogjuk látni, hogy mindenki olyan agresszív. Mindenki a maga félelmét így éli meg sokszor, hogy agresszívvá válik. Tele vagyunk félelmekkel. Jézus ettől meg tud szabadítani. Keresztény embernek nem kell félnie, és nem kell aggódnia sem. Ugye az aggodalom az a jövőtől való félelem. Mi lesz, ha ez, az vagy amaz fog történni? Tele vagyunk aggodalmakkal. És Jézus ezt is ki tudja, mint egy gyökerestül tépni belőlünk. Tehát az igazság megszabadít titeket sok mindentől, aminek nincs helye az életünkben, mert rossz, mert rombol minket, azt Jézus el tudja venni tőlünk. Ugyanakkor ad is valamit. Ad valamit, gazdagít minket valamivel, ami a szabadság megélésében tovább segít minket. Szabaddá válunk például az Istennel való szeretet kapcsolat megélésére. Nagyon sok embernek nincs kapcsolata Istennel. Ugye, aki nem hallotta az igét, annak egyáltalán nincs vele kapcsolata. Sok olyan ember van, aki hallja ugyanaz igét, de szintén nincs vele kapcsolata. Olyan információ halmaz számára az, ami a szószékről elhangzik. Tud Istenről dolgokat, ismer a Bibliából dolgokat, de nincs Istennel kapcsolata. És azt mondja Jézus, hogy aki ismeri az igazságot, annak megnyílik az út, és kapcsolatba léphet az Istennel. Az nem csak úgy fog imádkozni, hogy hú, ki tudja, hova megy el most az imádságom, hanem tudja, hogy ott van mellette Jézus. És akárhova megy, ott van mellette Jézus. Amikor szól hozzá, akkor hallja, meghallja, érdekli, válaszol rá. Amikor olvassuk a Bibliát, akkor azt nekünk szánja, mert velünk szeretne valamit közölni. Nem csak egy régi szöveget mormolunk el. Szabadokká válunk az Istennel való szeretet kapcsolatra. Szabadokká válunk a szeretetre. Sok ember nem tud igazán szeretni. Talán jobb, ha úgy fogalmazok, hogy sok embernek a szeretete feltételekhez van kötve. Ha majd te bizonyítottál, ha mindig igazat mondtál nekem, ha jó voltál hozzám, ha érdekellek, ha hűséges vagy hozzám, ha mindezt bizonyítottad, akkor majd válaszolok neked, akkor én is foglak szeretni. És egészen addig foglak szeretni, amíg ilyen vagy. De ha megváltozol, akkor én is megváltozom. Nagyon sok embernek ilyen a szeretete. Feltételekhez van kötve. És Jézus azt mondja, hogy a mi szeretetünket nem kell feltételekhez kötni. Hát a mi boldogságunkat Istentől kapjuk, az nem a többiektől függ. És hogyha már boldogok vagyunk, akkor nincs okunk úgymond elvárni másoktól dolgokat. Nekem nincs szükségem arra, most értsék jól a testvérek, hogy engem szeressenek. ahhoz, hogy én szeretni tudjak. Mert az én szeretetemet Istentől kapom. Annyira jó, amikor ezt a feltétel nélküli adást valaki át tudja élni. És felszabadul az ilyen ember az örömre is. Ugye sokan öröm alatt azt értik, hogy a körülményeim viszonylag jól alakulnak, vagy talán annál egy kicsit jobban is, és ezek a körülmények egyfajta vidámságot, nyugalmat biztosítanak számomra. Most elmehettem nyaralni, nagyon jó volt, most pihenhettem egyet, nagyon jó volt, örültem. Ez a körülményektől függő öröm. De Jézus azt mondja, hogy aki ismeri az igazságot, annak az öröme nem a körülményektől függ. Lehet, hogy valami éppen nagyon rosszul alakul, de ő akkor is itt van velem. Én akkor is ismerem, látom az Isten szeretetét, és képes vagyok az örömre. Az igazság megszabadít titeket. Sok minden, ami nem kell, eltűnik az életünkből, és sok minden, amire szükségünk van, megjelenik az életünkben. Azért, mert ismerjük az igazságot, mert ismerjük Jézust. Elhagyni a valóságot és álomba merülni, ahogyan azt sokan teszik ezekben a napokban, Jézus szerint teljesen értelmetlen. Sőt, nem csak értelmetlen. Nem csak úgymond nem jár semmiféle haszonnal, hanem egyenesen veszélyes is. Amúgy is vannak nehézségek az életünkben. Ha becsukjuk előttük a szemünket, akkor azok előbb-utóbb még nehezebbé válnak. Jézus azt tanácsolja mindannyiunk számára, hogy nyíljon fel a szemünk az igazságra. Arra az igazságra, amit ő mutat be nekünk. Lehet tehát így fogalmazni, hogy válaszút előtt állunk minden karácsonyon, most is, hogy vagy visszamerülünk még néhány napra egy kellemes kis álomba, visszatérünk a régi felfogásunkhoz és a régi életünkhöz, vagy elfogadjuk azt az igazságot, amit Jézus mond nekünk, és elindulunk vele egy úton a szabadság felé. Ez a három választási lehetőség áll előttünk, és nagyon örülök annak, hogy sokan már eldöntötték azt, hogy Jézus igazsága mindennél többet ér. Én is eldöntöttem, és soha nem bántam meg. Egy dolgot hadd mondjak még a testvéreknek. Amikor elkészültem ezzel az igehirdetéssel, és tisztáztam magamban, hogy igen, az álom az semmit nem ér, ez az álmodozás, csak az igazság, akkor utána az volt bennem, hogy na jó, akkor most kezdhetjük a takarítást, kezdhetjük a csomagolást, sütést, főzést, stb. És Isten azt mondta, hogy nem, most ezt nem lehet elkezdeni. A gyerekek elkezdtek hányni, hasmenésük volt kb. Egy napig, úgy kiszáradtak, hogy kórházba kellett vinni őket, most is ott vannak, infúzión. Ha mosolygok, az nem azért van, mert örömtelinek találom a dolgot, csak mert itt az arcomra fagyott. Történt egy ilyen dolog a családunk életében, semmi nem készült el, ami általában a karácsonyt jellemezni szokta, viszont meg tudtuk élni a valóságnak az örömét. Egyrészt ráébredtünk arra, hogy Isten mennyire szeret minket. Hát vigyázott még így is a gyerekeinkre. Ki tudja, ha 100 évvel ezelőtt történt volna ilyesmi, akkor lehet, hogy már halottak lennének. Mert kiszáradtak volna, és nem lehetett volna rajtuk segíteni. Most pedig megmentették őket. Ugyanakkor átéltük azt is, hogy megerősödtünk hitben. Annyira jó volt látni a kisfiamnál, hogy amikor jött a hányás, rögtön az első szava az volt, hogy apa, anya, imádkozzunk, és kérjük Istent, hogy ne kelljen hánynom, vagy gyógyítson meg minket. Szóval jó volt ilyen értelemben ráébredni a karácsonynak az örömére, hogy ez a valóság. Jézus ebbe a valóságos világba jött el, az ő karácsonya sem egy mesebeli ilyen szép karácsony volt, ahogy ő megszületett, azt senkinek nem kívánjuk, viszont bemutatta számunkra a valóságot. És aki ezt megismeri, az igazán szabaddá és igazán boldoggá válik. Hát kívánom mindannyiunknak, hogy ébredjünk fel szendergésünkből, és ébredjünk rá ennek az igazságnak az örömére. Amen. válaszoljunk Isten igéjére. A 329. dicséretünk első versszakát énekeljük. Itt állok jászolott felett. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy bemutattad nekünk a karácsonyt úgy, ahogy az van, ahogy a tények mutatják, annak minden rossz és jó oldalával együtt. Urunk, annyira szomorú, hogy egyáltalán meg kellett születned erre a világra, hiszen egyedül azért kellett, mert mi bűnösök voltunk, és ha nem jössz el hozzánk, akkor meg is maradunk bűneinkben, és elkárhozunk. Bocsáss meg nekünk, hogy a te születésed körülményei is úgy alakultak, ahogy a mi szeretetlenségünk miatt egy istállóban kellett meglátnod a napvilágot. De köszönjük, Urunk, azt is, hogy megmutatod mindennek az értelmét, a szépségét, azt, hogy te valóban eljöttél értünk, mert nagyon-nagyon szeretsz. Köszönjük, hogy a te születéseden túl láthattuk a te életedet is, tanításaidat, gyógyításaidat és a te halálodat, amiben megtalálható a mi megváltásunk. Köszönjük, hogy nem hagysz minket sötétségben, hanem ráébresztesz minket ezekre az igazságokra. Kérünk, Urunk, segíts elfogadni ezeket, hogy ne kívül maradjanak csupán a tudatunkban, hanem hassák át a szívünket is. És köszönjük, Urunk, hogy nálad van a szabadság, a boldogság, te ezt ígéred mindenkinek, aki veled találkozik, aki hozzád megy. Kérünk, Urunk, áld meg ünneplésünket, áld meg életünk hátralévő részét, nem csak a következő napokat, hanem minden egyes napot, segíts, hogy veled tudjuk eltölteni mindegyiket. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a gyülekezet énekkarának szolgálatát. Thank you.